Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán, a szerkesztő Szatmári Katalin. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy megalakult az új román kormány. Az egyelőre nem látszik, hogy mekkora valós befolyása lesz az ország első női miniszterelnökének a kormányzó szociáldemokrata párt vezetőjével szemben. Farkas Dávid először azt kérdezte Pászkán Zsoltól, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjétől, hogy az új kormány bő kétharmados parlamenti támogatására mennyire lehetett előre számítani.
Nem okozott meglepetést, ne felejtsük el, hogy az előző kormányváltáskor, amit szintén a szociáldemokrata párton belüli belső villongások volt. Váratlanabbul érte a pártvezetőséget az a szakítás, és ezért a frakció szintjén nem volt idő kellőképpen egyeztetni, ezért voltak többen, akik a szociáldemokrata pártból sem szavazták meg a Szudószi kormányt. Most a váltás gyakorlatilag a párt vezetőségén belül sokkal előkészítettebben dőlt el, mindenki megkapta, minden helyi kiskirály megkapta maga szeletét ebből a tortából, ezért nem voltak disszidensek a parlamenten belül, és így nem okozott különösképpen meglepetést, ez várható volt.
Mitől függ az, hogy Viorica Dancsila kormánya kitölti-e ezt a ciklust?
Gyakorlatilag, ha még a kisem nevezett Szevil Sajdét is ide számítjuk, akkor durván egy év alatt a szociáldemokraták négy személy nevét forgatták meg ebben a tisztségben. Az, hogy Viorica Dancsila meddig marad, az elsősorban a párton belüli stabilitástól függ, tehát, hogy mennyire lesz képes Liviu Dragnea továbbra is megőrizni a hatalmát, tekintélyét, ez függ az ellene még mindig folyó büntetőügyek kimenetelétől is, attól is persze természetesen, hogy Viorica Dancsila megteszi azokat a lépéseket, amelyeket kormányba kerülésük után sem Soring Rindianu, sem Mihály Tudosé nem tett meg, vagy óvakodott megtenni.
Ugye az ellenzék továbbra is báb kormányról beszél, Viorica Dancsila kormányfő kabinettjének esetében is. Mit tehet azért a jelenlegi miniszterelnök, hogy ez a bélyeg lekerüljön róla, és hogy a befolyását érdemben, a gyakorlatban növelje, akár a pártvezetéssel szemben?
Nagyon nehéz lesz megítélni, hogy mikor cselekszik maga, és mikor valamilyen utasításra. Viorica Dancsila hátránya az, hogy az átlag polgárok, de még a politikával jobban foglalkozók számára is meglehetősen ismeretlen személy. Ezért nem lehet tudni, vagy nagyon kevesen tudják, hogy pontosan milyen ő valójában, nincs egy mérték egység, amihez viszonyítani lehetne. Az eddigi megnyilvánulásai olyan általánosak és olyan semmit mondóak, sőt laposak, hogy nem tudjuk megállapítani, hogy milyen az ő valódi személyisége. Ezért neki nagyon nehéz lesz, tehát ilyenkor szokott úgymond túlmozgásossá válni egy személy, hogy önálló profilt alakítson ki, már pedig ha ezt megtenni, akkor pont abban a hibában, vagy pont abban a területre tévedne, amit Liviu Dragnea, a párt elnöke, és hát a szociáldemokrata párt egyelőre erős embere, valószínűleg nem tűrne meg.
Milyen lehet a következő időszakban az RMDS szerepe?
Az RMDS már világosá tette, hogy újra gondolják a kormánypártokkal kötött parlamenti együttműködési megállapodást. Az RMDS sincs könnyű helyzetben, neki lavíroznia kell a mostani román belpolitikai hangulat, az ellenzék kormánypártok közötti viszony, általában a román-román viszony által okozott hangulat, illetve hát a magyar közösség továbbra is érvényes és teljesítetlen követelései között. Nem könnyű feladat, nem is kecsegtett túl sok sikerrel. Valószínű az RMDS továbbra is azt a pillanatot várja, vagy azt figyeli, hogy mikor kerül olyan helyzetbe, hogy az ő szavazatai nélkül nem, vagy csak nehezen lehet a parlamentben döntéseket hozni. Ezt elsősorban az határozza meg, hogy hogy alakul a szociáldemokrata párton belüli erőviszony, illetve a kormány és a szociáldemokrata párt formális és informális vezetői közötti kapcsolat.
Pászkán Zsoltot, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértőjét hallották.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm a hallgatókat, Németh Zoltán vagyok. Hétfőn az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságában az uniós források magyarországi felhasználásáról volt szó. Tavaly szeptemberben 9 EP képviselőből, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság munkatársaiból álló delegáció a strukturális alapok felhasználásának jogszerűségére koncentráló munkalátogatást tett Magyarországon. Ezen, valamint a bizottsági ülésen is részt vett Dajcs Tamás. Úgy fogalmazott, Magyarországnak nincs takargatnivalója, minden vizsgálatra nyitott, ugyanakkor a gyanú elkerülése érdekében az egységes szempontrendszer alapján mind a 28 uniós tagországot vizsgálni kellene. A Fidesz-KDNP képviselője a tanácskozáson elismerte, hogy a pályázatok 36%-ában egy cégtől kérnek csak ajánlatot.
Az Európai Uniós átlag 24%. De nem arról van szó, hogy valahol a 0 és 1% környékén az uniós átlag, ehhez képest Magyarországon 36%, 24% az uniós átlag, 36%. No, de hogyha egy reálisabb összevetést választunk, hogy a 2004-ben csatlakozott országok, nem Németországgal, vagy nem Olaszországgal, vagy nem a Benelux országokkal vetem össze, hanem a 2004-ben csatlakozott országokat nézzük, kérem szépen, amit idézek, az a Single Market Scoreboard statisztikája, Lengyelország 46%, Csehország és Horvátország 41%, Ciprus, Románia 38%, Szlovénia 37%. Most akkor magas ez a 36% vagy sem?
A Párbeszéd EP képviselője Jávor Benedek arról beszélt, hogy az OLAF csak szúrópróbaszerűen vizsgál egy-egy beruházást.
Hogy itt az igazi probléma Magyarországon nem az operatív programoknak az alapvető keretével van, hanem az operatív programokon belül a konkrét közbeszerzések, a konkrét projektek elnyerésénél történnek meg azok a korrupciógyanús események, amelyeket aztán nagyon gyakran az OLAF, amikor szúrópróbaszerűen elkezdi vizsgálni őket, akkor nagyon nagy arányban talál visszaéléseket, szabálytalanságokat, korrupciógyanús eseményeket.
Ingerborg Gressle, az EP tényfeltáró szakbizottságának vezetője, az ülésen hasznosnak nevezte a magyarországi látogatást.
Die eine Information, die noch fehlt, ist die vom Staatsanwalt über
a német politikus megjegyezte, sok információ nem áll rendelkezésükre a magyar kormány és az ügyészség részéről, például a 4-es metróval összefüggésben. Ettől függetlenül a jelentés elkészül, de nem szavaznak majd róla. Mi hamarabb napirendre kellene tűzni az uniós alapszerződés 7-es cikke szerinti Lengyelországgal szemben megindított eljárásügyét a tagországok kormányai tömörítő tanácsban, áll az Európai Parlament belügyi, állampolgári, jogi és igazságügyi szakbizottságának hétfői ülésén elfogadott határozattervezetben. A szövegben, amelyről februárban szavaz az Európai Parlament plenáris ülése, felszólították a tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanácsot, hogy lépjenek előre az eljárásban. A hetes cikk olyan több lépcsős eljárást tesz lehetővé, amely az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén végső esetben akár az érintett állam szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat. Ehhez azonban az összes többi tagország egyhangú támogatására van szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak. Bár Nagy-Británia jövő tavasszal kilép az Európai Unióból, a következő évtized közepén új államok csatlakozhatnak a közösséghez. A bolgár uniós elnökség a következő 6 hónap egyik prioritásaként határozta meg az integrációt. Az Európai Bizottság februárban ismerteti az EU bővítésére vonatkozó stratégiáját, amelyben 2025-öt jelöli meg, mint lehetséges csatlakozási dátumot Szerbia és Montenegró számára. A javaslatot a februári strasbourgi plenáris ülés vitatja meg az EP képviselőkkel. Jelenleg Montenegró, Szerbia, Albánia és Macedónia volt jugoszláv köztársaság tartozik a tagjelölt országok közé. Koszovót és Bosznia-Hercegovinát potenciális jelöltnek tekintik. Keretrendszert hozna létre az Európai Unió az ideérkező közvetlen külföldi befektetések egységes európai átvilágításához. A javaslatot most az EP képviselők vizsgálják. A problémát az jelenti, ha bizonyos esetekben a külföldi befektetők befolyása nagyon megnő, és olyan stratégiai jelentőségű eszközökhöz jutnak, amelyekkel a biztonságuk vagy közrendünk szempontjából fontos európai cégeket is irányíthatják. ilyenek például az infrastruktúrában, vagy különleges adatok védelmével és biztonságával foglalkozó vállalkozások.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Megtartotta első évértékelő beszédét az amerikai elnök. Donald Trump szólt az összefogás fontosságáról, a gazdasági eredményekről, a bevándorlásról és a terrorizmusról. Déri Ágota összefoglalója.
Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States.
A tavaly január 20-án hivatalba lépett Donald Trump úgynevezett State of the Union beszédében összefogást sürgetett. Felszólította az amerikai törvényhozás republikánus és demokrata tagjait, hogy dolgozzanak ki kompromisszumokat a bevándorlás és az infrastruktúra fejlesztése ügyében.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs.
A megválasztása óta teremtett 2,4 millió munkahely és a munkanélküliség jelentős csökkenését is hangsúlyozta az elnök. Donald Trump beszélt az adóreformok nyomán bekövetkezett gazdasági fellendülésről is, és azt ígérte, amerikaiak milliói fognak jövő hónaptól nagyobb fizetést hazavinni. A bevándorlással kapcsolatban az elnök tisztességes kompromisszumot ajánlott a kongresszus ellenzéki demokrata tagjainak. Mint mondta, lehetőség van arra, hogy az állampolgársághoz vezető utat teremtsenek 1,8 millió olyan ember számára, akiket gyermekként illegálisan vittek be az Egyesült Államokba. Cserébe ismét azt kérte, hogy támogassák a déli határfal megépítését, amely kampányának egyik fő ígérete volt.
And finally, get the job done.
Donald Trump felhatalmazást kért ahhoz, hogy bárhol elfoghassák a terroristákat. Úgy fogalmazott, idézem, a múltban bolond fejjel szabadon engedtük veszélyes terroristák százait, csak azért, hogy aztán a harctereken ismét találkozzunk velük. Ezért az elnök az Egyesült Államok hadseregének, valamint nukleáris fegyverzetének fejlesztését szorgalmazta.
We must modernize and rebuild our nuclear arsenal, hopefully never having to use it.
Szerinte ez jelenti a legbiztosabb védelmet az ellenséges rezsimekkel, a terroristákkal, valamint a rivális országokkal, Kínával és Oroszországgal szemben is. Trump azt sem zárta ki, hogy katonai erőt használ majd ahhoz, hogy elrettentse Észak-Koreát az atomfegyver kifejlesztésétől. Kormánya, mint mondta, a legnagyobb nyomásgyakorlás politikáját folytatja annak érdekében, hogy megfékezze Észak-Korea felelőtlen, az Egyesült Államok kontinentális területét fenyegető nukleáris rakéta fegyverkezési hajszáját. Donald Trump 1 óra 20 percet beszélt. A leghosszabb State of the Union beszédet 2000-ben Bill Clinton tartotta, amely csaknem másfél órás volt. Déri Ágota, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán.